Világháló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsora.
Kincs, ami nincs, kincsek nyomába eredünk ma is, és ez az egyik apropót a minapi görög-brit diplomáciai viszály okozhatta, amely egykori aténi partenoni kincsek ügyében fakadt ki, hiszen ott járt Londonban a görög miniszterelnök, aki végül nem találkozott brit kollégájával, mert egy elég kemény nyilatkozatot tett előtte a BBC-nek, azt mondta, hogy márpedig ők visszakövetelnék ezeket az egykora Parthenonon látható szobrokat, amelyeket hát ők Elgin Marbles-nak hívják, Elgin márványoknak, a görög formája pedig a parthenoni szobrok. Mi is történt, vagy mitől hívják ezt Elgin márványoknak? Kérdezem egy igazán illetékestől, Fokász Nikosztól.
Elginnek, Lord Elginnek, aki az 1800-as évek legelején Nagy-Britannia nagykövete volt Isztambulban, vagy ahogy a görögök mondanák, Konstantinápolyban, ő volt az, aki úgymond engedélyt kapott, amúgy egyébként az antik kultúra nagy híve, engedélyt kapott, hogy néhány darabot a Parthenonasztól elvigyen, megmentsen, és ennek lett az eredménye, hogy végül is 253 darab, nem tudom, a néhánynak ez egy kicsit szabad értelmezése, szobor, a Parthenonas különböző részletei, a fríznek, meg a homlokzatnak bizonyos részletei kerültek a British Museum tulajdonába.
Először mert hogy Elgin eladta. Igen, mi volt az eredeti terv? Mitől tetszettek meg annyira az egyébként görög hont is felügyelete alá tartozó törökportán szolgáló skót diplomatának?
A mai vitát azt külön színezi, hogy a 19. század elején Görögország mint állam nem létezett. Tehát itt a görögség legfeljebb a görög nemzet tulajdonaként, vagy kulturális örökségeként, de államként nem tarthat igényt ezekre a szobrokra. Az oszmánok, ahogy egyébként mások sem nagyon értékelték ezeket a szobrokat, ma is létezik egyébként ortodox templom Görögországban, amelyeket antik szobrokból, antik kövekből raktak össze, gyönyörű ortodox keresztény templom lett belőle. A görög ajkú lakosság sem gondolta úgy, hogy ezek az övék lennének, hiszen ezek az antik emberek, ezek pogányok voltak szemben velünk, akik meg hívő keresztények vagyunk. Az Elgin viszont imádta az antik kultúrát, tisztelte az antik kultúrát, tehát ő egyfelől hitte, hogy ezt menti, másfelől meg saját maga akarta kiállítani, tehát skóciai birtokán szerette volna ezeket mutatni.
De végül eladta a British Museumnak ezeket a darabokat.
Mert anyagilag tönkrement, tehát szüksége volt a pénzre. De például nagyon jellegzetes az, hogy ahol azért eredetileg a saját birtokán ki volt állítva, ott például ökölvívó meccseket rendeztek. Egy teremben ezekkel a márvány szobrokkal, és az volt az egésznek a szellemisége, hogy a mai brit ökölvívók ugyanolyan jól néznek ki, mint ezek a férfi alakok az antik szobrokon, tehát mi vagyunk az igazi örökösei ennek a szellemiségnek, és el egy idő után ki is alakult egy olyan érzés, hogy ez a brit identitásnak a része. És akkor ennek jegyében sikerült neki végül is eladni a British Múzeumnak. Itt megint van egy anekdotikus fordulat, nevezetesen tavaly volt egy érvelési verseny keretében, egy brit felsőoktatási intézményben egy képzelt per. A dolog érdekessége, hogy ugyanebben a felsőoktatási intézményben végzett annak idején a jelenlegi brit miniszterelnök is. Ahol elhangzottak pro és kontra érvek, arról vitáztak, hogy kinek a tulajdona ez a szobor együttes, és ott elhangzik, hogy az a török nyelvű engedély, amellyel Elgin eltávolította ezeket a szobrokat és Parthenon részleteket, ez nincs meg. Ez nem létezik. Ennek létezik egy olasz nyelvű változata, azért olasz, mert az Elgin egyébként olasz művészeket, szobrászokat, festőket vett igénybe ehhez az akciójához, amely akciaiként 10 éven keresztül tartott Athénben, és hát meg lehet kérdőjelezni ennek az okmánynak a hitelességét, amely egyébként nem egyértelműen fogalmaz, tehát inkább arról szól, hogy a Parthenonosz környékén lévő maradványokat távolíthatja és gyűjtheti be, sem mint az, hogy magát a Parthenonoszt szabadíthatja meg ettől a dologtól.
Viszont Mitsotakis görög miniszterelnök most Londonban azzal a durva képpel élt, ha szabad így fogalmaznom, hogy azzal, hogy a Parthenon kincsei részben a British Museumban vannak, és csak egy részben odahaza Athénban, ez olyan, mintha a Mona Lisát ketté vágnák, hogy a fele a Louvre-ban látható, a másik fele pedig a British Museumban.
Ez egy nagyon erős kép, ugyanakkor ez bizonyos értelemben visszakozás is a görögök részéről, mert a szobrok, az alkatrészek egyesítéséről és nem a tulajdonjogáról beszél. Egyébként ez lehet az út, amelyen ezek visszakerülhetnek, tehát valamit ki kell találni, hogy mit csináljanak a tulajdonjoggal, az nem nagyon vitatható, hogy ezek a Parthenonosz részei.
Ugyanakkor viszont a British Museum jelenlegi vezetője, aki korábban még konzervatív pénzügyminiszter volt, George Osborne, azt mondja, hogy van egy olyan 1963-ból származó a múzeumra érvényes törvény, ami szerint az állandó kiállítás darabjait nem lehet elidegeníteni.
Így van, ez minden múzeumra igaz, 1963-ban megszavazták ezt, tehát a British Museum önmagában ezeket nem adhatja tovább, nem szabadulhat meg tőlük. Persze semmi sem akadályozza meg a brit parlamentet, hogy ezt a törvényt ezt módosítsa, és a jelenlegi vitának kettős következménye van. Egyrészt valószínűleg csökkentette annak az esélyét, hogy a közeljövőben, a közeljövőn én például mondjuk 2024-et értem, visszakerüljenek a szobrok, mert túl heves érzületeket, pro és kontra érzületeket váltott ez a vita. Másfelől viszont mindenki számára ismerté tette, azért eddig a radarszint alatt zajlott ez a dolog, de ez most már így nem tud lekerülni a napirendről, és egyébként a szakértők kerestek is kölcsönadási, meg egyéb lehetőségeket, hogy a British Múzeum ezeket átengedi, de cserébe az Akropolis Múzeum az mindenféle más anyaggal látja el a British Múzeumnak ezt a fajta részlegét. Hát ez is most háttérbe szorul, de valószínűleg ez lesz a hosszabb távú megoldása ennek a dolognak.
Hosszú távon pedig mi magunk is radarozni próbáljuk ezt a kérdést. Fokász Nikosznak köszönöm, hogy velünk tartott.
Én is köszönöm az érdeklődést.
Mi mással léphetnénk tovább, mint Paraskevasztól Bacchus tánca című dalával. És még mindig kincs, ami nincs. A görög-brit Parthenon kincsek után szót ejthetnénk akár még mindig a British Museumról, netán kétes eredetű francia kincsekről, a berlini Pergamon Múzeum kiállítási anyagáról, vagy akár a náci németek úgynevezett hadizsákmányáról, már mint műkincsekben, bár erről már ejtettünk szót ebben a műsorban. 2020 és 21 között az Egyesült Államok mintegy 700 műtárgyat juttatott vissza 14 országba, köztük Indiába, Pakisztánba, Egyiptomba, Irakba, Görögország és Olaszországba, no és persze Kambodzsába. Itt is nagykövet volt Jelen János barátom, akit nagyon régóta ismerek, nem mondom meg, hogy mióta nem akarom öregíteni. Nos, Angkor Hova lettek azok az ankori kincsek, amiket még mindig visszareklamál a Phnom Penh-i kormány?
Hát a kérdés az tulajdonképpen lehet könnyedén is megközelíteni, meg aztán, ha meg máshogy nézzük, akkor lehet egy nagyon fájdalmasan mély sebet találni. Amióta csak a kambodzsai történelem írott vagy íratlan felirataiban visszaolvasható emlékeit elemezzük, azt látjuk, hogy minden igazi gyarmatosító vagy győztes sereg más se tett, mint kirabolta az éppen lerohant országot vagy országrészt. Úgyhogy az ankori kincsek története az több száz évre visszamenőleg a kincsrablóknak és az állami támogatással kifosztott műemlékeknek a története. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a bizonyos francia gyarmatosítás kezdetekor kezdődő kifosztása az országnak olyan híres embereket is magával ragadott, mint például André Malraux, akiről talán te is hallottál.
Hogyne.
És aki nem akárki volt.
Királyok útja és egyebek, igen.
Így van. Nobel-díjra is 70-szer javasolták, és ugye nem kapta meg a Nobel-díjat, de halála után, 76 után 20 évvel a Pantheonba vitték át a maradványait. Szóval ez a bizonyos Henri Malraux, amikor még fiatal emberként, 22 éves emberként, 19 éves feleségével úgy dönt, hogy anyagi helyzetén változtatni kíván, akkor 1923-ban minden további nélkül egy nagy darab fém fűrésszel a kezükben és egy ökrös szekérre ülnek, elmennek Bantésztrejbe, amelyik ma az egyik leghíresebb látványossága az ankori turistáknak, a nők fellegvára a jelentése különben, eredeti neve Síva városa. Szóval nekiesnek a szobroknak, és egyszerűen levágják, lefűrészelik, és próbálják szállítani ezeket a gyönyörű szép női szobrokat. Aztán mire beérnek a városba, már mindenki mindent tud, hogy ők mit csináltak, letartóztatják őket, annak ellenére, hogy Malraux igyekezett körültekintően úgy eljárni, hogy azt hitte, hogy a korabeli törvényeknek eleget tesz, vagy annak megfelel az, amit ő tesz. Malraux utána ugyan letartóztatják, elítélik, felfüggesztett büntetést kap, főleg azért, mert a korabeli avantgárd irodalomnak az egyik kedvelt üdvöskéje. Úgyhogy ő maga egész életében utána küzd azért, hogy a gyarmati műkincsek, kulturális értékek védelmét valahogy szolgálja, tehát nem csak kulturális miniszter lesz belőle, az UNESCO alapítója, ő lesz az első olyan törvénynek is a megfogalmazó, ami nemzetközi védelmet próbál létrehozni a kincsek jogtalan kereskedelmevel szemben.
Ugorjunk vissza a mába. Hiszen például Ausztrália is, a Nemzeti Galériájuk most adott vissza 3 darab olyan 9.-10. századból származó bronzszobrot Kambodzsának, amely igazi kincset ér. Ugyanakkor én úgy tudom, hogy te még az amerikai űrkutatási hivatallal, a NASA-val is olyan egyességet kötöttél, hogy fölmérjék, hogy egyáltalán hol mit rejt a föld méhe, ami azt akarta, hogy a java még mindig a föld alatt van.
Ez a 3 szobor, amit említettél, ez valójában azért különleges, nem csak azért, mert visszaadták, hanem azért is, mert ez a mai korszaknak talán az egyik legizgalmasabb jellemzője, hogy előállnak azok a parasztok, akikkel a műkincs kereskedők és tulajdonképpen a rablást finanszírozók hát elvégeztetik a piszkos munkát. Tehát az a két parasztember álneveket kaptak, úgy hívták őket, hogy a sólyom és az oroszlán. Tehát ez a két paraszt vállalta azt, hogy visszaviszi a helyszínre a kutatócsoportot, és megmutatja egész pontosan, hogy honnan ásták ki ezeket a szobrokat. Így aztán sikerült bizonyítani, hogy az Ausztráliába ők $100 kaptak összesen a 3 szoborért, és 1.500.000 dollárért adta el 2011-ben egy Douglas Letchford nevezett úriember ezeket a szobrokat, akik kiásadta velük. Tehát nagyon izgalmas az, ami most történik, és amire már utaltál, hogy százával és ezrével adják vissza a műkincseket. Nagyjából 4000 tárgyról beszélünk csak Kambodzsa esetében. 2000 állami múzeumokban és 2000 magángyűjteményekben, tehát óriási tömegű tárgyról van szó, amit próbálnak visszaszerezni. A digitális technológia sokat segít, utaltál a NASA-ra. Valóban ma már adatbázisok, mesterséges intelligencia, virtuális vadolság, digitális szkennelés, ezek mind-mind szerepet játszanak a származás és a helyreállítás folyamatában. Amit mi a NASA-val a 90-es évek elején végeztünk, vagy dolgoztunk rajta, az egy másik folyamat, valóban horizontális régészetnek szeretem nevezni, tehát amíg a régészek az azt megelőző 200 évben egy kutató árkot ástak, és abban haladtak lefelé, és próbálták meghatározni a származását a tárgyaknak, addig ma már pásztázó radarok, először műhold felvételek, ma pedig már a lézer berendezések készítenek centiméter pontosságú felvételt, óriási, több ezer, akár négyzetkilométeres kiterjedésű területről.
Egy mondatnyi időnk maradt, János. Körülbelül mekkora része maradhat a föld alatt még mindig az ankori kincseknek?
Hát azt szokták mondani, hogy amihez hozzáfér ma a világ, az nem sokkal, több mint 7-10%, és mintegy 90%-a változatlan a föld alatt maradt.
Akkor lesz még miről beszélnünk. Jelen János nagykövetnek köszönöm, hogy velünk tartott. Következik most egy édesen daloló kis helyi szépség, Kmer szépség, aki a romok előtt Kmer nyelven énekel. Továbbra is kincsekről lesz szó, de ezúttal egy megkerült erekjéről, egy csodatévőről, hiszen maga Kirill orosz pátriárka jelentette be, hogy fölfedezték a 16. századi kazanyi miasszonyunkat, amelyet sokáig elveszettnek tűntek. A dolog pikantériája talán az, hogy ezt saját maguknál, saját magánál a pincéjében találta meg. Mindenről kérdezem most Németh Andrást, a HVG Kelet-Európa szakértőjét.
Igen, hát ennek az ikonnak azért nagyon viharos sorsa volt, tehát az egyszer már eltűnt a 13. század elején, amikor a tatárok, mongolok törtek be Oroszországba, aztán megkerült a 16. században, és ezért nevezik egyébként 16. századinak. Ezt követően pár száz évig a cárok és az ortodox egyház őrizte, majd a 20. század elején megint eltűnt, végül megtalálták, egy tolvaj lopta el, végül csak a keretet találták meg, meg a tolvaj, de magát az ikont nem. És tényleg több mint száz évig senki sem tudta, hogy hol van, és most jelentette be a Nemzeti Egység napján Kirill pátriárka, hogy megkerült ez a sokak szerint csodatévő ikon, de ahogy említetted is, egy raktárban találták meg, tehát ugye senki nem tudja, sem azt, hogy hol találták meg, sem azt, hogy mikor találták meg, és természetesen ennek erősen propaganda üzenete is van. Tehát tudjuk Kirill pátriárkáról, hogy amellett, hogy a világ legdrágább óráit veszi föl, és valószínűleg milliárdokat keresett különféle illegális üzletekkel, az elmúlt másfél-két évben mással sem foglalkozik, mint azzal, hogy megáldja az Ukrajna elleni agresszióban résztvevő orosz katonákat, és gyakorlatilag előre felmenti őket mindenféle büntetés alól, Isten előtt, hogyha ők a hazáért adják a vérüket. Tehát ez egy, láttam én is korábbi képeket erről az ikonról, ez egy nagyon szép ikon, és tényleg...
Sőt, úgy tartják, hogy ezt az ikonképet maga Lukács evangélista festette egy fatáblára.
Igen, ez sok mindent, tartanak, valószínűleg ez nem igaz. Tehát ugye az egyházaknál szinte kötelező, hogy legyenek csodatévő dolgok. Oroszországban is szinte minden templomban van egy csodatévő ikon, de ez egy valóban ez egy nagyon híres ikon volt, és nagyon, én nagyon sajnálom, hogy ezt megint sikerült propaganda célokra felhasználni.
Jó, hát hogyha már a csodatételekről volt szó, akkor a bosszúállásról, vagy a rossz téteményekről is beszéljünk pár szót. Ukrajnát már említetted, háborús körülmények között nyilván elég komoly kincsrablás is folyik.
Igen, de ez egy nagyon szomorú dolog, hogy Oroszország pillanatban nagyon úgy tűnik, hogy ugyanúgy, mint a náci Németország szervezett rablást folytat. Tehát ennek két célja van, az egyik az, hogy az ukrán népet meghozták a múltjától, mert ugye Oroszországban kétségbe vonják egyáltalán Ukrajna létezését és az ukrán nép létezését, a másik pedig, hogy feltöltsék a saját múzeumjukat, vagy például akár a raktárakat, ahogy a kazanyi ikonnal is történt. Nagyon sok adat van arról, hogy egész múzeumokat fosztottak ki a Krímben, Herszonban, amikor vagy az oroszok megszállták ezt a dél-ukrajnai várost. Teherautókkal érkeztek a rablók. Tehát teljesen egyértelmű, hogy ez egy szervezett folyamat, és erre már az UNESCO, meg több más szervezet is felhívta a figyelmet, hogy ez egy gyakorlatilag háborús bűncselekménynek minősül, és a másik, hogy nem csak lopásról érkeznek hírek, hanem szándékos rombolásról is. Tehát rengeteg olyan múzeumot ért találhat például, amelyek messze voltak a frontvonaltól, de az ukrán nemzet számára ezek fontos emlékek voltak. Tehát ez a háború nem csak emberéletekben, hanem kulturális javokban is hatalmas pusztítást végez.
Erről éppen a spanyolok is tanúskodhatnának, hiszen ott például olyan görög szkíta eredetű aranyékszereket találtak különböző csempészeknél, amelyekről állítólag később kiderült, hogy tulajdonképpen lehet, hogy nem is eredetiek.
Ez egy nagyon érdekes történet, mert ugye tényleg azt mondták, hogy ennek a becsültéke 60 millió dollár, de hogyha ezek valóban valódiak lennének, akkor nem lehetne számot mondani. Tehát vannak ukrán szakértők, akik azt mondják, hogy ezek másolattól különféle amatőr gyűjtők megtévesztésére. Viszont az mindenképpen érdekes, hogy azért tavaly beszámoltak az ukrán múzeumok arról, hogy eltűntek ebből a korból származó kincsek, ékszerek, tehát nem teljesen kizárt, hogy ezek valóban valódiak. Tehát ennek a kincsnek a valódi értékét és a valódi eredetét azért még mindig homály fedi.
Én félek tőle, hogy ahogy a háború folytatódik, úgy ezek a bűnesetek is tovább tartanak. Egyébként honnan beszéltél, mert kicsit, mintha szakadozott volna a vonal?
Varsóból beszélek, és itt állok a kultúra és tudományháza előtt, ami azért...
Ott szerencsére nincsenek régi ikonok, hogy bűnbe esnél.
Viszont az mindenképpen érdekes, hogy a lengyelek még mindig utálják ezt az épületet, mert ugye Moszkvában 7 ilyen épület van, ez a 8. és mindig azt mondták, hogy ez az orosz gyarmatosítási szándékoknak az eredmény, és hogyha az ember fölmegy ebbe a toronyba, és kinezzük a bakon, mindig azt mondják a mellett álló lengyelek, hogy innen van a legjobb kilátás Varsóra, mert innen nem látszik a tudomány és technika háza.
Németh Andrásnak köszönöm, hogy velünk volt, és félek tőle, hogy a háború ürügyén, illetve akárha eltűnt műkincsek kapcsán még beszélgetni fogunk a legjobbakat.
Nektek is viszont hallásra, szerint.
Végül búcsúzzunk akkor a Szent Efrém férfikar, Snami Bog, Isten velünk, csak én teszem hozzá, akkor ki ellenünk című dala. Ezzel búcsúzom, mára ennyi akadt fönt a világhálón, remélem egy hét múlva is velünk tartanak. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra!
Háló. Könnyed külhoni kalandok és különlegességek. Benda László műsorát hallották. A szerkesztő Bodnár Barna volt.